térségről én nem tudok semmit. Azt mivel ajánlanád nekem, mivel adnád el?
A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Nagy Anna, akit Szifi Lány néven ismerhettek az Instagramról.
A regény, ez egy 9 kötetes űropera, tehát nem egy rövid sztori. Ezt James S. A. Corey álnéven két író írja a regényt, illetve az volt a mázli, hogy a sorozatnál is ők voltak az írók. Aha. Tehát a saját alapanyagukat adaptálták, ezért jó lett, és egyébként el is tértek valamennyire, de azt is nagyon ügyesen, nagyon jól csinálták. És a térség az... ott az alaphelyzet, hogy a Föld már elért egy elég magas technológiai fejlettséget, viszont túlnépesedett, ezért az emberek elköltöztek, kiköltöztek úgymond, terraformálni a Marsot például, és a Mars el is szakadt a Földtől, ez egy ilyen félkatonai világ lett, illetve az aszteroida övet is benépesítette az emberiség. És a Föld, a Mars és az aszteroida öv közt hatalmas feszültségek vannak. És ebben a pattanásig feszült helyzetbe bedobnak az írók egy kis földön kívüli jelenlétet is, és abból indulnak ki, hogy az emberiség kanálvízbe megfojtanák egymást, tehát hogy nem feltételeznek túl jó dolgokat az emberekről, de végül is valahol realistán is írják le. Ahogy megjelenik ez az idegen anyag, mindenki saját magának akarja, a saját céljaira. És van egy főhős csapat, akik egy magányos kis hajón próbálják megmenteni az emberiséget, leginkább önmagától. Ők egy nagyon összetartó csapat egyébként, egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet családként, csapatként dolgozni. Nagyon különböző háttérrel jönnek. Ugye James Holden a főhős, aki egy ilyen romantikus Don Quixote szerintem, egy Don Quixote alak, aki szélmalomharcot víva a különböző politikusokkal, meg katonai vezetőkkel, de mégis ott van a regényben az, hogy reménykednek abban, hogy meg tudunk változni, hogy össze tudunk fogni, hogy képesek vagyunk egy szebb jövőt alkotni, és békében élni egymással. Ez egy nagyon akciódús történet, több nézőpont karakter is van benne. A sorozat pedig hihetetlenül látványos, tehát már csak azért is érdemes megnézni, mert nagyon látványos, tényleg voltak olyan jelenetek, ahol leesett az állam, tehát egy fantasztikus, hogy mennyire fejlett ma már a filmipar, és egy nagyon szórakoztató történet, egyik karakter se jó vagy rossz. Én nagyon szeretem az ilyen összetett karaktereket, ahol akiket bedobnak olyan helyzetekbe, ami szintén nem egyértelmű, ahogy én is elgondolkoznék, hogy vajon én mit csinálnék a helyükben. A sorozat az 6 évadot élt meg, úgyhogy ez nem megy végig a könyv történetén. A 9. könyv pedig most jelent meg tavaly a Fonosz kiadónál.
Akkor ez ennyire? Aha.
Igen, ez egy kortárs.
Tehát akkor egy időben írtál gyakorlatilag a könyveket a sorozattal úgy nagyjából, vagy pedig mondjuk kibővítették most még így a regény folyamot pár kötettel?
Szerintem alapvetően az volt, hogy ők a könyveket írták, és a sorozatot adaptálták mellette, úgymond. Amikor befejezték a sorozatot, a 6. évadot, akkor szerintem már a 7.-8. kötetnél jártak az írók. De valamiért nem akarták folytatni. Lehet, hogy ennek anyagi okai is voltak. Én rajongóként kicsit csalódtam, mert még annyira jó potenciál van még a könyvekben. Viszont kicsit nyitva is hagyták a végét, hogy hát, ha valaki akarná majd folytatni egyszer, akkor lehessen folytatni.
Rasszúzás.
Igen.
Ugye az elmúlt 1-2 évben rengeteg science fiction adaptációt nézhettünk meg. Mi a helyzet az idén várható adaptációkkal? Nem tudom, hogy azokat mennyire figyeled, vagy van-e már olyan, amire nagyon-nagyon rákészültél, hogy nyilván a Dűnének a második része az egyértelmű.
A Dűné az biztos. Felröppent a hír, de én ebben nem vagyok korántsem biztos, hogy a Neuromancer-t adaptálja majd az Apple TV. Én az Apple TV-nél még nem láttam megerősítést, lehet, hogy le vagyok maradva, de arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt hogyan adaptálják egy finoman szóval nem egy könnyű olvasmány, de egy nagyon izgalmas sztori. Azt arra mindenképp kíváncsi lennék, főleg úgy, hogy azt hiszem, hogy sorozatként adaptálnék. Illetve van a Különválás, a Severance. Annak most kezdődött tavaly a forgatása, úgyhogy én nagyon reménykedem benne, hogy a második évad az jön.
Na, azt mindenképpen meg akarom nézni. Az pont egy olyan sorozat, ami annyira sokan ajánlották, hogy azt nem akarom kihagyni.
Igen, az egy nagyon jó.
De ott van, az nem egy eredeti, tehát nincs adaptáció, ez nem egy adaptáció, hanem az, nem.
Az egy saját forgatókönyv, uh-huh. Egy első forgatókönyves srácnak a története, ami hihetetlen, hogy első forgatókönyvben már ekkora sikert alatt, de egy nagyon jól eltalált sztori, igen.
A Neuromancer az nem olyan régen, azt hiszem tavaly előtt jelent meg új fordításban magyarul, és ugye ez egy trilógiának az első része. Ugye egy klasszikus, egy modern klasszikus, mondjuk így. Ez mennyire jó választás szerinted azoknak, akik nem hardcore science fiction rajongók?
Én inkább nem ajánlanám. Mm-hmm. Azért nem, mert a Periférián is mondtam, hogy Gibson nehéz olvasni, és nem viccelek.
Nagyon rá kell hangolódni, és már úgy megszokni ezt a stílust, meg nyelvezetet?
Igen, nyelvezetet. Tehát nem viccelek, amikor én olvastam a könyvet, én felütöttem a Wikipédiát, és megnéztem, hogy jól értem, hogy most ez meg ez történt. Pedig tehát ez a tipikusan olyan szöveg, ahol nagyon kell figyelni, ez nem olyan, hogy tévé mellett így felcsapok egy könyvet és elolvasom, hanem, és nem tudom, hogy, tehát szerintem ez egyébként az eredeti szövegben is így van, ha valaki angolul olvassa, hogy olyan képek, költői képek vannak benne, olyan jelenetek, amiket egyszerűen nem kapunk magyarázatot, hanem így mi bogozzuk ki, ez nyilván izgalmas, de van, akinek ehhez nincsen, nem tudom, türelme. Viszont...
Meg ugye rengeteg kifejezés, amit ő talált ki.
Igen, vagy a különböző kulturális utalások, és ugye hát nyilván mi angolszász kultúrában akik kevésbé tájékozottak, azoknak szerintem a fele le se esik, tehát nekem se egyébként, tehát én is arra koncentráltam, hogy megértsem a történetet, és néha tényleg az volt az érzésem, hogy nem magyarul olvasok, de valószínűleg ez azért is van, mert hogy ő neki olyan különleges stílusa van, hogy egyszerűen fordítani se lehetett egyszerű egyébként, de mindenképp egy nagyon kultikus, nagyon jó regény, és a második része, a Count Zero, azt egy kicsit könnyebb már olvasni, és ott azért több ott a humor is, és valahogy nekem jobban tetszett a Count Zero. Valahogy uh-huh. olyan letisztultabb is lett Gibsonnak a stílusa a második könyvre, de a Neuromancert is jó szívvel ajánlom, csak nem annak, aki mondjuk ismerkedne uh-huh. vele. Uh-huh. Mert ez egy alzsáner is egyébként, a cyberpunknak az első könyve. K.V. Gibson teremtette meg a cyberpunk alapjait. Aki science fictionnel ismerkedne, annak például jó szívvel ajánlanám Ray Bradbury-től a Fahrenheit 451 című regényét. Még anyukámnak is ajánlottam, aki abszolút nem szereti, és tőle azt a visszajelzést kaptam, hogy tetszett neki. Úgyhogy anyukám is megerősítheti, hogy ez egy nagyon szuper könyv. Majdhogy nem kötelezővé tenném ezt a regényt egyébként.
Igen, egyetértek veled. Tényleg egy nagyon jó választás, és lehetne kötelező olvasmány.
Igen, mert a korunkról szól. A
politikusoknak mindenképpen.
Igen. Ugye ez is egy disztópia, ahol be vannak tiltva a könyvek, az összes könyv, és az emberek üres, értelem nélküli bugyuta sorozatokat, filmet néznek, otthon ülnek, nem is beszélgetnek úgy szemtől szembe egymással, és a regény főszereplője, mondták, ő egy tűzoltó, olyan értelemben, hogy ő könyveket éget. Akinél találnak könyvet, azt oda kihívják a tűzoltókat, és akkor elégetik, viszont mondták fejébe egyik nap megfordul, hogy mégis mi lehet ezekben a könyvekben, ami miatt nem szabad olvasni. És innentől kezdődik, úgymond a történet, és nem is egy hosszú regény. Elég nyomasztó volt nekem egy könyvek nélküli világot elképzelni, viszont Bradbury-nél mindig ott
van. A lakást
van.
Nem tudod elképzelni könyveknek, az egész világ, ez már kicsit tényleg ilyen nagyon durván hangzik.
Igen, ilyen sivárnak kifejezetten. Viszont van egyfajta reménykedés, vagy egy ilyen romantikus elképzelés a Bradbury-nek, ami átitatja ezt a regényt, hogy azért nincs minden veszve. És az a döbbenetes, hogy az 50-es években írta, jól tudom, Bradbury ezt a könyvet, és most, tavaly rengeteg olyan hírt olvastam, hogy az USA-ban elkezdtek kampányolni bizonyos ilyen szekták, vagy közösségek, hogy bizonyos könyveket tiltsanak
be. Rengeteg van, igen. Abszolút, ez ennek teljesen ilyen virágkorát éli most ez az ilyen különböző könyveknek a betiltása. És erről beszéltünk is az egyik előző adásban, ugye a könyvtárak kapcsán, hogy ott nagyon sok író az, aki támogatja például a könyvtárakat, akiknek az ilyen helyi városi tanácsok azok el akarják venni a költségvetését. Tehát el akarják lehetetleníteni anyagilag, és olyankor azért így szerencsére jó pár író viszont segít, és beszáll abba, hogy azért fent tudjanak maradni. Tök nonsens az egész teljesen. Tehát, hogy az ember így belegondol, hogy milyen témákkal foglalkozunk még, tehát hol tartunk még mindig.
Igen.
Ezért ez a része is eléggé ilyen disztopikus, meg ijesztő.
Határozottan. Főleg az, hogy Amerikában nagyon erős ez a PC mozgalom, tehát, hogy minden senki egyik kisebbséget se sértsünk meg, és Bradbury is írt erről egyébként, hogy amikor Montagnak magyarázza a főnöke, hogy miért tiltották be a könyveket, ott is megemlíti ezt, hogy valamelyik könyv mindig sértett valakit, valakinek az önérzetét, valakinek az érzéseit, valamelyik a politikai nézeteit, és hogy az a biztos, ha mindent betiltunk, és akkor nem lesz ebből konfliktus. És ilyen hidegrázásom volt, hogy te jó ég, hát ez most történik. És nyilván Bradbury sem volt proféta meglátnok, hanem egyszerűen jól mérte fel az akkori társadalmi mintákat, viszonyokat.
Igen, és ugye szava vezethet, hogyha kicsit így, tehát mondjuk mennyire tekinthetők bizonyos dolgok extrémnek, vagy nem extrémnek. Valóban az ilyen science fiction klasszikusoknak abszolút ez a proféta jellege az, ami igazából klasszikussá emelte ezeket a műveket. Emiatt is egy kicsit nekem furcsa, amikor a science fiction válságáról beszélnek, ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy már nem annyira, bár ez inkább az olvasók kapcsán, tehát az irodalom kapcsán szokott felmerülni, hogy egyébként a fantasy az egyre nagyobb teret hódít. Főleg a fiatalabb olvasók azok inkább fantasy műveket olvasnak, mint mondjuk science fiction, tehát mondjuk az olvasó réteg azokat a fantasy elviszi, tehát beszippantja, és a science fictionnek kevésbé maradt tere. Én ezt azért kicsit árnyaltabban látom, meg kevésbé drámainak. Valószínűleg a könyvkiadók meg megint mást mondanának, akik science fictiont is, és mondjuk fantasyt is adnak ki, tehát azért nekik valószínűleg egy más szempontrendszerük van, meg nyilván más véleményük, de ha azt nézzük, hogy mondjuk milyen adaptációkat készítenek most, és mik azok, amik jó kritikákat kapnak, akkor viszont nem mondhatjuk azt, hogy a science fictionnek befellegzett.
Nem, ezt én is úgy gondolom. Az az érdekes, hogy science fiction filmből már jóval kevesebb van. Tehát, és ez fantazira is igaz, hogy a science fiction és a fantasy a mozikból inkább a tévé felé tendel, mert hogy sokkal több sorozat, fantasy sorozatot és science fiction sorozatot láthatunk. Én se érzem, én nem érzem igazán ezt a válságot, úgymond. Lehet azért is, mert én több klasszikust olvasok, vagy engem jobban érdekel most még a klasszikusabb science fiction vonal, de az is tény mondjuk, hogy a magyar kiadók nagyon jó regényeket hoznak a hazai piacra a science fiction terén is, és egyébként érdekes, hogy most láttam, hogy az Agavénál, a Jövő Minisztériumából újra nyomás lesz, mert elvitték az összeset.
Jó hír, az nagyon jó hír.
Határozottan, főleg, hogy ez egy ilyen Cliffy, ahogy most mondják, hogy egy klímaválságról szól tulajdonképpen, egy ilyen fiktív interjúk vannak a regényben, fiktív szereplőket szólaltatnak meg, és magával a globális felmelegedéssel foglalkozik, és hogy mit tehetünk. Úgyhogy én nem érzem egyelőre ezt a válságot. Nagyon sok, nagyon nagy az alapanyaga a film és a sorozat készítőknek is, csak jól kell hozzá nyúlni. És azért nem azt mondom, hogy betűről betűre kell adaptálni valamit, mert szerintem az adaptációnál mindig kell valamennyi kreatív változtatás. De ha megnézzük mondjuk a periféria pontján, hogy tartja is az eredeti mondani valót is, az eredeti alapfelállást is, történetet, karaktereket, de ő is tesz hozzá, az írók is tesznek hozzá.
Mennyire öregednek jól ezek a klasszikusok, amiket olvasol? Tehát azt gondolom, hogy azért biztos van sok minden, ami azért megmosolyogta egy mai olvasót. Viszont ugyanakkor meg persze ott van, mint ugye Bradbury kapcsán is beszéltük, az az egészen ijesztő lényeglátás és a rátapintás a jelennek a problémáira, meg a kihívásaira. Tehát ugye ezzel együtt azért melyik dominál a kettő közül? Tehát inkább a megmosolyogtató, ilyen elavultabb jelenetek, meg dolgok, vagy inkább a...
Írónál van még ez a lényeglátás, tehát ezek nem változtak, még mindig érvényes nagyon sok üzenet. Akárcsak Philip K. Dickről van szó, Bradbury-ről, vagy Huxley-ról, a Szép új világ, az egy, hát ez egy döbbenetes, ez egy gyomoros az a regény, mert a 30-as években igen, már megjósolta.
Igen, 100 évvel ezelőtt, nagyon kemény.
A fogyasztói társadalmat is, tehát hogy ebből a szempontból jól öregednek, hogy ezek még mindig fontos üzenetek, amiket megfogalmaznak. A technológia terén nyilván vannak megmosolyogtató dolgok. Például Gibsonnál is előkerült a fax, uh-huh. és így olyan, uh-huh. tehát ez ilyen kis aranyos, hogy most már kihoznál faxot. Vagy Asimovnál is volt ilyen, hogy a könyveket úgy olvasták, hogy kivetítették. Most nem fog eszembe jutni, hogy milyen szót használt erre Asimov, de maga az a technológia, ez egy kicsit, hát igen, az már elavult, vagy az atom. Ahogy mondtam, hogy az Asimov az alapítvány történetében ez egy hatalmas dolog volt, hogyha valakinek volt atomfegyvere, az már fú, de nagy dolog. Nyilván valamilyen szinten elmegy az idő ez fölött, a regények fölött, a nyelvezetben is, vagy a regényben a technológia fölött, viszont ha disztópiákról van szó, vagy a különböző társadalmi problémákról, akkor még mindig hordoznak olyan üzenetet, ami még ma is aktuális.
Zárásképpen akkor azt kérdezném tőled, hogy igen, hogyha egy olyan klasszikus van, amiben érdemes szerinted mindenkinek idén belevágnia, és mondjuk egy ilyen nagy szabásúbb történet, akkor te melyiket adnád a kezükbe?
Ajaj. Én sokat. Nehéz csak egyet mondani. A kortársak közül én James S. A. Corinnak a térség sorozatát ajánlanám. Nagyon egy fordulatos, izgalmas, összetett sztori. Minden regény 500 oldalas, úgyhogy ez valóban...
El lesz, akkor mindenki el lesz ezzel a 9 kötettel, ha jól emlékszem.
Igen, 9 kötet, és majd még jön egy novellás kötet is, de azt még nem tudjuk, hogy mikor. Klasszikusok közül pedig Bradbury-nek mondanám a Fahrenheit 451, és Philip K. Dicktől a uh-huh. Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal.
Igen, ez nagyon jó. Jó mind a kettő. Csak csatlakozni tudok. Tényleg, hogyha... És mind a kettő nagyon könnyen olvasható. Ugye abszolút. Bradbury is, meg a Philip K. Dick is. Tehát egy fél délután szerintem.
Igen, és a...
De életre szóló élmény meg hatás.
Igen, és a Philip K. Dick után érdemes megnézni a film adaptációkat is, a Szárnyas fejvadászt, és a folytatását is, a Szárnyas fejvadász 2049-et.
Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, Anna. Novellákról nem beszéltünk annyira, én egyébként akkor még így zárásképpen ajánlanék novellákat is. Ted Chiangnek a kortárs science fiction író, és neki az Érkezés című film egyébként az ő novellájának az adaptáció, amit szintén Denis Villeneuve készített, és tehát ezt a novellás kötetét, és a Kilégzés című novellás kötetét is nagyon ajánlom. Mert borzasztóan izgalmas az, ahogyan ő a jelenünkhöz nyúl egyébként a science fiction stílusával, és Ken Liu-nak is nagyon-nagyon jó novellái vannak hasonló vonalon. Néha ilyen fantasy-sebb, tehát nem annyira, nagyon változatosak a novellái, de tényleg mind a kettő olyan novellás kötet, illetve aki még nagyon izgalmas, az pedig Matthew Baker, neki az első novellás kötete jelent meg, amelyben én is fordítottam történetet, egy nehéz nap utópiában. Ha a Ted Chiang és Ken Liu történetei beszippantottak, és még szeretnétek kicsit, nem kicsit, nagyon-nagyon disztópikus, vagy akár Cory Doctorovnak a Radikálisok című kis regényeit, inkább, mert azok mondjuk novellánál hosszabb, de kis regény, mondjuk rövidebb történetek. Tehát ezeket a novellás köteteket is nagyon jó szívvel ajánlom, mert nagyon-nagyon jó sztorik vannak benne, és ahogy mondtam, ezek inkább a jelenünkre, és a kicsit ijesztőbb, mi lehet itt még, vagy mi lesz, ha nem is mi lett volna, ha, hanem mi lesz még típusú ilyen jövő spekuláció. Tehát alapvetően ezek ilyen spekulatív történetek, és nem biztos, hogy a legjobb érzéssel és legjobb szívvel fogjuk letenni őket majd, és hogy fogunk a jelenünkről gondolkodni, meg hogy milyen jövő várhat egyébként az emberiségre. Bárki tudja, lehet, hogy pont fordítva, tehát pont, hogy egy-egy sztori az majd egy kicsit más megvilágításba helyezi a
hát igen,
világunkat.
Nem egy könnyű nyári olvasmány, nem, egyik science fiction sem.
Nem. Igen, alapvetően a science fiction azért nem a könnyű nyári olvasmány kategória, viszont ebben szerintem megegyezhetünk, mint műfaj, nem erről szól, viszont cserében meg annyira nagyívűek is ezek a történetek, meg nagyon sok, tehát úgy gondolkodhatnak el az életünkről, meg az emberiségről, több síkon, meg több rétegben tudsz ezekről a problémákról, vagy egy-egy helyzetről gondolkodni, mint mondjuk egy ilyen sima történelmi regény, azt mondom, vagy egy más műfajhoz tartozó, vagy mondjuk egy szépirodalmi könyv, bár ezt sem szeretem, amikor mondjuk nagyon élesen szét van választva,
nem.
Mert itt azért van erős átjárás.
Abszolút.
A műfajok között.
Igen, gondolkodásra kész, tehát valóban reflektálni, hogy mi, hogy élünk ma, egyik másik folyamat hova vezethet. Nem kellemes témák ezek, de szerintem tehát szükségesek. Tegyünk is a jövőnkért.
A felelős állampolgári gondolkodáshoz nagyon-nagyon jó eszközök. Úgyhogy olvasatok jó science fiction könyveket, jó párat ajánlott nekünk most ebben az adásban. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Sziasztok!
Sziasztok!